Szalai Máté, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója, és Wagner Péter, ugyanennek az intézetnek a kutatója, az Inforádió arénájának a vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Szíriánál tartunk még mindig. Van-e arra egyenes válasz, hogy ki az úr az országban most?
Szerintem nincs. Igazából még azt is hozzátenném, hogy ez a kérdés igazából egy ilyen nyugati kérdés, nagyon nyugati kérdés, hiszen azt várjuk el, hogy legyen egy területen egy úr, vagy valahogy úgy gondolkodunk, hogy van egy állam, vagy egy valami.
Szuverén.
Egy szuverén. Így van. Miközben azért ugye a közel-keleti országokban és a közel-keleti történelemben azért gyakran volt ennek ellenpéldája, amikor több úr volt, vagy egymással átfedésben lévő szuverének működtek együtt, és ez teljesen jól jellemzi a mai Szíriát is. Tehát Szíriában úr egyszerre Assad, valamilyen mértékben úr egyszerre Putyin, úr egyszerre a különböző iráni milíciáknak a vezetői, nagyon sok úr van Szíriában, nincs egy kiemelkedő személyiség. Ugye Assadra szoktuk azt mondani, hogy ő nem a legerősebb, hanem a legkevésbé gyenge szereplő ezek között, de az, hogy ő mennyire tudja fenntartani ezt a jelenlegi helyzetet, akár hogyha holnap legyőzi az ellenzéket, és holnap után a kurdokat, a törökök pedig csak kivonulnak, még abban a helyzetben is az, hogy Szíria mennyire fog működni 5-10 év múlva, én nem tudnék rá nagy összegben fogadni. A gazdasági helyzet az borzasztó, nyilvánvalóan a fekete piac virágzik, igazából ahhoz, hogy visszatérjen minden a rendes kerékvágásba, az egy nagyon hosszú idő lesz. Ugye vannak Európai Unió szankciók Szíriával szemben, vannak amerikai szankciók Szíriával szemben, ezeknek a feloldására lenne szükség ahhoz többek között, hogy elinduljon valami nagyobb mértékű újjáépítés, amiben az európaiak és az amerikaiak részt tudnak venni. Az már egy másik kérdés, ráadásul, hogy az Assad kormány ugye próbál kalapolni segélyekért, újjáépítési forrásokért. Ezt viszont nagyon szépen látjuk, hogy ezt úgy teszi, hogy ezeket az összegeket nem arra használja fel, hogy az országot visszaépítse, hanem gyakorlatilag konzerválja azt az új hierarchiát, ami létrejött az országba, tehát gyakorlatilag díjazza azokat a hadurakat, milíciavezetőket, akik támogatták eddig is.
De ez egy működőképes modell lehet egy ország elvezetésére, hogy egyesek kötök a hadurakkal, milíciavezetőkkel, tiéd a terület, tartsat rendet és kész.
Hát nem mondanám, hogy mondjuk a jó kormányzásnak egy legjobb gyakorlata, de minden esetre működőképes tud lenni. Az, hogy nyilván ez milyen életszínvonalhoz vezet, az emberi jogok milyen érvényesüléséhez vezet, és mennyire stabil lehet, az már egy másik kérdés. Ugye, mint Líbiához egyébként nagyon hasonlóan, Jemenhez nagyon hasonlóan, amit láthatunk ezeken a területeken, az a szervezett anarchia gyakorlatilag, amikor igazából nagyon konkrét, ahogy ön is mondta, szuverén állam nincs, vannak hierarchikus elemek ebben a helyzetben, de igazából egy törékeny biztonsági helyzet van, ahol az, hogy mondjuk mindenkinek van fegyvere, az egy teljesen általános gondolat lehet.
Az, hogy milyen lakossági igény, milyen államműködtetésre merül fel, ez egyáltalán értelmes kérdés, vagy ez egy nagyon európai kérdés itt?
Szerintem 8 év polgárháború után a szíriek egy részét az foglalkoztatja, hogy béke legyen. Azt látjuk korábbi felmérésekből, hogy az országnak egyes tartományai, ugye ott nyilván, ahol súlyos harcok voltak, azok romokban vannak, tehát a lakóingatlanok 50%-a megsemmisült, a kórházak 80%-a megsemmisült. Tehát, hogy amit Máté már említett, olyan a világban becslése szerint azt hiszem 400 millió dollár segélyre lenne szükség, orosz becslések szerint 180 millió dollár segélyre lenne szükség ahhoz, hogy ezeket a károkat helyreállítsák. Szerintem a szírek többsége a háború végét szeretné már, mert ugye tényleg nem tudom, mennyi félmillió fölött van a halottak száma, ugye a menekültekről tudjuk, csak Törökországban több mint 3 millió menekült van, Jordániában, Libanonban még van 1 millió menekült, Európába eljött talán ide is 1 millió.
De azt fontos látni, hogy a lakosság fele az nem ott él, ahol eddig élt.
Vagy belső, és van rengeteg belső menekült, akik vannak olyanok, akik már harmadszorra, meg másodszorra menekülnek tovább Szírián belül. Tehát szerintem a szíriai emberek számára most ezek egy kicsit ilyen absztrakt kategóriák, szeretnének a házukat visszakapni, a telküket visszakapni, szeretnék valahogy elkezdeni újjáépíteni az életüket. De azt hiszem, hogy hosszú távon azért nem tudjuk, már csak azért se tudjuk megmondani, hogy ez működőképes. Nyilván azon a színvonalon, ahogy mi így elképzelünk egy államnak a működését, ahogy Máté említette, így ez nem működik. De a világon a legtöbb állam nem ezen a színvonalon működik, és most valamiért Tadzsikisztán esete jutott az eszembe, ahol volt egy polgárháború 92 és 97 között, ami egy nagyon kényes békével ért véget, úgy, hogy az ellenzék 30%-ot kapott minden katonai, belbiztonsági, stb. Posztban. Az egykori hadurakat nem fegyverezték le, hanem elhelyezték ezekben a állami szervekben, majd utána az akkori elnök, aki ma is az elnök, 97-ben volt, 2020, az elmúlt 22 évben fokozatosan leszalámizta őket. Tehát egy ilyen szituáció is el tudok képzelni Szíriában, hogy Assad hatalma meggyengült. Én nem is csak a külső szereplőket mondanám, hanem ezeket a belső szereplőket, tehát a különböző milíciák parancsnokai, tehát szíriai milíciák parancsnokai, szíriai üzletembereket, a különböző hírszerzési szervezeteknek a vezetői, akik a saját területükön, a saját tartományukban gyakorlatilag korlátlan hatalommal rendelkeznek még. Ezeket most nyilván nem tudja Assad egyik pontra másikra leszerelni, de ha egyszer sikerül az országon belül stabilizálni a hatalmát, és Oroszország és Irán kitart mögötte, akkor hosszú távon elkezdheti ő is majd leszállámizni azokat az egykori saját embereit, akik nem hajlandók beállni mögé, nem hajlandók visszaállni mögé, és nem hajlandók az ő autoriter uralmát követni.
Voltak ott nemrég. Azt érzik, hogy mivel terveznek a szíriai emberek? Tehát ők hogy látják a jövőt? Azt mondja, hogy szeretné visszakapni a telkét, szeretné visszakapni a házát.
Mi szíriai Kurdisztánban voltunk, ami abban a szempontból nem a tipikus Szíria, hogy ugye a rezsim nincs jelen, és igazából harcok se folynak. Mondjuk már egyre kevesebb helyen folynak harcok. Mi azt érzékeltük szerintem, hogy az emberek mint ahol minden helyzetben próbálják normalizálni az életüket. Tehát nem változik meg, vagy nem változott meg ilyen pillanatban radikálisan az életük ahhoz képest, hogy a polgárháború előtt volt, és igazából nyilván sokkal színvonalú, de mondjuk ezen a területen Észak-Kelet-Szíriában sose volt kifejezetten fejlett a gazdaság, az állami intézmények sose voltak kifejezetten erősek, mert az Assad által uralt állam az mindig a nagyvárosokra koncentrált, azokra a területekre koncentrált, amik inkább Szíriának a nyugati részén voltak, vagy a fővárosban, vagy a főváros közelében. Ettől kezdve itt az élet érzésem szerint olyan nagyon radikálisan nem változott meg a polgárháború előtti állapothoz képest. Ezt azt gondolom, hogy az ország többi és biztos érzékelni lehet, amennyire a beszámolók alapján hihetünk a helyi forrásoknak, azt lehet látni, hogy mindenki megpróbálja maga életét intézni. Nyilvánvalóan egy pont után Péterrel egyetértve már az a fontos, hogy annyi stabilitás legyen, hogy háborús cselekmény ne történjen az adott területen, ez a legfontosabb, amit el tudnak érni, és akkor erre ráépülhetnek a normális életmódnak a különböző elmei, oktatásügy, egészségügy, pénzügyek, gazdasági életnek a minimum feltételei. Ezek azt gondolom, hogy egy darabig még nem lesznek adottak a területen.
Hogy lehet
oktatni? Csak annyival vitatkoznék Mátéval, hogy azért van egy nagyon fontos különbség a mostani kurd területek és a 2011 előtti kurd területek között, hogy akkor a kurdok azért mégiscsak az arab nacionalizmus elnyomása alatt éltek. Most ez nem egy ilyen hétköznapi, minden pillanatban megnyilvánuló elnyomás volt, de a nyelvüket nem használhatták, csak otthon. Sokan, ugye, mint tudjuk, állampolgársággal se rendelkeztek, mert azt mondta róluk a szíriai állam, hogy Törökországból jöttek be, és nem itt nem a szíriai állam részei, és mindenhol ott volt az Assadnak a fényképe, és az arab nacionalizmus, aminek a nevében a rezsim uralkodik ma is, ugye, az a kurdok számára egy viszonylag értelmezhetetlen keret volt. Ez nincsen nekik. Tehát ebből a szempontból ők szabadon megélhetik ezt a saját identitásukat, sőt ugye ennek az adminisztrációnak az ideológiájában az is benne van, hogy mindenki megélheti. Tehát az keresztények is tanulhatnak a saját nyelvükön. Az arabok is tanulhatnak a saját nyelvükön. A kis számú türkmén népcsoport is, mert lehet, hogy az a keresztények már náluk is kevesebben vannak. Ők is tanulhatnak, lehet saját milíciájuk, önkormányzatiságot csinálhatnak, tehát ezek mind olyan dolgok azért, ami fényévekre volt attól, ami 11 előtt volt.
Zalai Meti.
Ebben igazad van. Én kifejezetten a materiális életkörülményekre gondoltam, amit egyébként ugye kérdeztünk helyiektől is, hogy mennyiben változik egy utcakép Észak-Kelet-Szíriában régen meg most, és amit kiemeltek, az a szíriai központi hírszerzésnek a jelenléte. Tehát azt érzik, hogy most már sokkal kevésbé van jelen. És azzal teljesen egyetértek, hogy nagyon fontos az ember identitásának a méltóság teljes megélése, hiszen ugye erről van szó ezen a területen, azonban ez már rárakódik arra, hogy engem ne üljenek meg, és a családomat ne öljenek meg holnap. Ugye én azt gondolom, hogy megint csak ugye nyugati szempontból mindig azon gondolkodunk, hogy milyen államokat kéne felrajzolnunk Szíriában vagy a Közel-Keleten ahhoz, hogy működjön a helyzet. Szerintem a helyiek sem ebben gondolkodnak elsősorban, nyilván ők is gondolkodnak néha új államokban, de a legfontosabb az, hogy az identitásokat méltósággal meg tudják élni. Hogyha a szíriai kurdok olyan államban élnek, ahol ezt meg tudják tenni, akkor nem fognak egy külön államot akarni, szerintem.
Fagner Péter?
Na, csak annyi, hogy tehát ebből a szempontból ez a kurdisztáni kísérlet, amit láttunk, abból a szempontból érdekes volt, hogy úgy tűnt, hogy a kurdok tényleg csak idézelben ennyire vágynak, hogyha tehát ők, mint említettem, nem akarnak kiválni, nem akarnak függetlenek lenni, és azt szeretnék, hogyha úgy tudnának reintegrálódni majd egyszer az Assad rezsimbe vissza, hogy azok a területek, ahol kurdok vannak többség, úgy most sokkal nagyobb területet uralnak, ott ezeket a saját identitásukhoz szükséges dolgokat a jövőben is megélhetik.
Hogy lettek ilyen népszerűek a kurdok az itthoni, meg az egész nyugati sajtóban?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és igazából ezzel mi is találkoztunk helyi szinten, tehát a kurdok maguk is tudják, hogy van egy, akár azt mondanám, hogy elfogult kép velük kapcsolatban.
Fantasztikus
adagok,
kurd női alakulat, gyönyörűek, hatalmas puskákkal, harci sikerekkel, ilyeneket lehetett csak olvasni. Micsoda hősök.
Így van, ugye ennek én azt mondanám, hogy két eleme van. Az egyik eleme az, vagy hát három eleme van, nyilvánvalóan például a magyar közbeszéd is elfogult a kisebbségek törekvései iránt. Tehát láthatjuk, hogy van a kurd népcsoport, ami a világ legnagyobb nemzeti közössége állam nélkül. Körülbelül ugye 40 millió fővel, ennek csak egy töredéke él Szíriában. Ez egyik elem. A másik elem az, hogy az észak-kelet szíriai kurd erők az iszlám állam elleni háborúban a szíriai harcszintéren a legfontosabb szárazföldi erőt képviselték. Ettől kezdve ezek a szíriai kurd milíciák nem csak az Egyesült Államok szövetségesei voltak ebben a harcban, de például Magyarországnak is a szövetségesei, hiszen mi is benne voltunk ebben a koalícióban. És hogyha ez még hozzáteszünk azt, hogy ebből következően a legnagyobb emberveszteséget is ők szenvedték el, akkor nyilvánvaló, hogy ez szimpátiát szül. És akkor itt a harmadik elem, ami pedig az, hogy eznek az észak-kelet szíriai kurd autonómiának van egy nagyon erősen baloldali, nagyon erősen progresszív hangvétele. Ugye ennek az oka az, hogy az itteni pártokat nagyrészt a Törökországban működő kurdisztáni munkáspárt, vagyis a PKK ideológiája vonzott, és hát ez alapján kezdték el építeni ezt az autonómiát. Ez egy erősen nacionalista, kommunista ideológia. Ugye ez Abdullah Öcalan nevéhez köthető. Na most itt olyan progresszív kísérleteket kezdtek el csinálni észak-kelet Szíriában, ami nagyon
társadalmi
sok...
Társadalmi kísérletet.
Társadalmi kísérletet, így van, tehát társadalmi kísérletet kezdtek el Szíriában, ami főleg egyébként szerintem a baloldali európai sajtónak nagyon szimpatikus volt. Ugye itt kezdve attól, hogy nemi kvótákat vezettek be a különböző szervezetek vezetésében, gazdasági szervezetek vezetésében, azon túl például a helyi gazdaságot szövetkezetekbe szervezték át, amelyek hivatalosan nem piaci alapon működnek. Tehát a piac elvileg nem működik Észak-Kelet Szíriában. Ugye ez egy baloldali szempontból nagyon szimpatikus társadalmi kísérlet, ami létrehozott egy erős szimpátiát is ezekben a termékekben.
De bocsánat, de nekünk is volt egy baloldali szempontból nagyon szimpatikus társadalmi kísérletünk, ezt szocializmusnak hívták annak idején, és annak, ha jól emlékszem, nem mindenki örült egyöntetően. Például akinek korábban volt földje, ami aztán bement a TSZ-be, az nem nagyon örült. A szíriai kurdok, azok örülnek ennek? Milyen a társadalmi fogadtatása a progresszív kísérletnek?
Ez nagyon érdekes volt látnunk azt, hogy ennek a megítélésnek, tehát a társadalmi kísérlet megítélése az ugyanúgy leképezi az etnikai különbségeket. A kurd társadalomban, ugye pont azért, mert ezek a szervezetek eddig is erősek voltak, eddig is tudták ezt az ideológiát építeni. Tehát úgy tűnik, hogy a kurdok, a kurd népcsoport sokkal nyitottabb erre a kísérletre, és sokkal inkább hajlandóak szövetkezetekben dolgozni, és a szövetkezeti logikát átvenni. Nyilvánvalóan pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre ezzel kapcsolatban. Minden esetre ugye ez egy nagyon fontos tény, hogy itt nem voltak az észak-kelet szíriai kurd társadalomban nagyon gazdag kurdok. Tehát nem volt
mit
mindenki
elvenni.
Szegény volt. Igen, tehát nem volt mit elvenni ezektől az emberektől, tehát ettől kezdve nem voltak akkora problémák. A másik oldalon viszont ugye az itt élő arab törzsek, őket nem hatott át ez az ideológia. A PKK-nak a vonzereje az ugye egy észak-keleti szíriai arabot nem ér el. Ettől kezdve ők sokkal konzervatívabbak, sokkal vallásosabbak, mint ezek a kurd törzsek. Ettől kezdve ők sokkal kevésbé fogják támogatni ezeket a kísérleteket. Na most gondoljunk abba bele, hogy Európában is mondjuk a nemi kvóták kérdése az egy nagy vitát jelent. Miközben az európai társadalom a szíriaihoz képest ugye fényévekkel progresszívebb. Na most egy ilyen társadalomba bevezetni a nemi kvóták kérdését előkészületetlenül egyik napról a másikra gyakorlatilag, az nyilván van társadalmi feszültségeket szül, és mivel ez leképezi az arab kurd etnikai ellentétet, ez még mélyebbé válik.
Azt kiderült, hogy mi az, ami működik a kísérletben, és mi az, ami még nem működik a kísérletben, és mi az, ami sose fog működni innen nézve?
Négy napot voltunk kint, tehát azért nem értékelném túl azt, hogy mi mindent látunk, még ha szakértő szemekkel is láttuk. De tehát engem, én a nők szerepével kapcsolatban szkeptikus voltam azért, mert például ezen a téren nagyon erősnek éreztem a propagandát. Azt látni kell, hogy mindez van társadalmi kísérlet és progresszív gondolatok mellett, amelyekről a Máté idáig beszélt, a szíriai kurdok nagyon professzionálisan csinálják a PR-t. Tehát amiben szerepet játszott az, hogy csupa olyan ember csatlakozott hozzájuk Európából, aki maga is osztotta ezt a gondolatot, nagyon, nagyon ügyesen, nem azt mondom, hogy manipulálják a nemzetközi médiát, de használják a nemzetközi médiát. Pontosan értik azt, hogy a kép az minden, és hogy a helyszíni tudósítás mennyire fontos. Kiválóan rájátszottak az iszlám elleni háborúban az, hogy ott női mesterlövészek lövöldözték és áldozták fel magukat.
Mind gyönyörű volt. A képeken legalábbis innen úgy látszott.
És nekem az volt a meglepetés, az egyik nap elmentünk megnézni egy völgyet, ahol keresztény települések voltak, és 15-ben elmenekült szinte mindenki keresztény onnan, mert az iszlám állam elfoglalta a települések egy részét, és akkor elmenekült 20 ezer ember, ma 1000 ember maradt ott a 25-ből. És az egyik, több falut végigjártunk, a pusztítás, drámai templomok, romokban, térdre rogyva, és nem tudom, 33 faluban próbáltunk kiválasztani egy tucatot, hogy megnézzük, legyen egy képünk, hogy visszatérte az élet, hogy vannak-e még keresztények, hogy mi történt ott, és ami egyébként nagyon érdekes tapasztalatot, mert találkoztunk egy keresztény emberrel, aki elmenekült családostól Németországba, és aztán visszajár. Találkoztunk egy faluban, ahova máshonnan elűzött kurdokat telepítettek le, nyilván az egyház jó ágyásával. De volt egy elhagyatott falu, amiről nem tudtunk semmit, de mikor oda mentünk, egy ilyen női alakulattal találkoztunk. És én egészen addig a pillanatig úgy tekintettem ezekre a női alakulatokra, mint egy ilyen PR fogásra, ahogy említette, szép nők egy kalasnyikóval a kezükbe. És azt kell mondjam, hogy annyira barátságtalan volt a fellépésük, annyira tudatos, öntudatos volt a jelenlétük, hogy gyakorlatilag, nem azt mondom, hogy elmenekültünk, mert ez egy ilyen drámai túlzás, mert elmentünk megnézni a templomot, és akkor a kísérőnk mondta, hogy de menjünk minél előbben, nem nagyon örülnek nekünk. És látszott az arcuk, hogy tényleg hát szép nők voltak, de nem minden akarom megküzdeni, tehát hogy nem örültek a jelenlétünknek, mindjárt valaki bement utánunk a templomba, megnézte, hát a templom romjai közé megnézte, hogy nem hagytunk-e ott valamit. Tehát ez a fajta bizalmatlanság, ez a fajta összeszedettség, öntudatosság ilyennel nem találkoztunk a kurdok között, mert egyébként mindenki barátságos volt, mindenki kezet fogott velünk, mindenki örült, hogy egyáltalán idejött egy valakik nyugatról, és érdeklődnek arról, hogy mi az ő sorsuk, és ehhez képest az ő fellépésük az olyan volt, mint egy nagyon öntudatos katonai alakulati, aki nem szereti, hogyha mindenféle idegen civilek téblábolnak közöttük.
A gazdasági kísérlet az működőképesnek tűnik? Hát nem nagyon van ott termőföld.
Ugye ezért nagyon nehéz megítélni azt, hogy működik ez a gazdasági kísérlet, mert eddig se volt jó a gazdaság, tehát abban nagyon alacsony bázisból könnyű elhitetni azt, hogy valamennyire működik. Körülbelül 200 szövetkezet jött létre ezen a területen, ugye a szövetkezeteket képezhetnek kis területművelők, földművelők is együtt, illetve akár városokban ugye kis boltoknak a tulajdonosai is. Igazából azt, amit mi hallottunk egy konkrét adatként, az az, hogy 200 szövetkezetből legalább az egyharmaduk az közvetlen segítségre szorul az adminisztráció részéről. Tehát a hivatalos adatok szerint a kétharmaduk az, ami önállátó. Nyilván ez lehet, hogy ennél kicsit kevesebb. Viszont ugye ebből a szempontból az önállátásra volt törekvés, az megkönnyíti azt, hogy ez a kísérlet úgymond sikeres legyen, hiszen bent tartja a termékeket az országban, amit egyébként segít az is, hogy gyakorlatilag senki nem kereskedik ezzel a területtel, leszámítva az Assad rezsimet valamilyen mértékben, és az iraki kurdokat, akiknek van valamilyen gazdasági tevékenységük vele. Ettől kezdve a gazdaság annyiban sikeres, hogy a terület maga túlél, az emberek túlélnek, de nyilván ez az életszínvonal ez nem lesz olyan hatalmas, mint amit el tudnánk képzelni, vagy ami egy nagy cél lehetne. Ami számunkra nagyon érdekes volt, hogy mi iraki Kurdisztán felől jöttünk, ugye iraki Kurdisztánnak is megvannak a maga gazdasági problémái, de hogy az ember átlépi a határt, a fejlettségbeli különbség az drámai. Tehát egyik pillanatban a másikra érzi az ember, hogy megérkezett egy olyan helyre, ami le van maradva a többiektől. Nyilvánvalóan ez a lemaradás, hogy eddig is volt, a jövőben is lesz. Én azt gondolom, hogy egy fél sikernek mondhatjuk egyelőre ezt a helyzetet.
Még egyet akarok hozzáfűzni, hogy ugye nyilván ennek a területnek két fő bevétel van, az egyik a kőolaj, ami ezen a területen termelnek, és aminek egy részét iraki Kurdisztánba adják el, a másikat pedig az Assad rezsimnek adják el. Nem tudom, hogy neked van-e információt, hogy ez mennyi bevételt jelent, de a másik az a mezőgazdaság. Tehát ez mezőgazdaságilag egy nagyon komoly terület, amire jártunk, ott mezőgazdasági területek tartottak kilométereken, 100 kilométeren keresztül. Ez a terület, tehát ez nem sivatag, ahol nem terem meg semmi. Ez részben állattartása. Azt hiszem, ezt fogod mondani, mikor mentünk szíriai Kurdisztán felé, teherautók tucat számra hozták a kecskéket.
Legeltető gazdálkodás, vagy mi?
Nem tudom, hogy ezt exportálják, biztos valószínűleg exportálják, de képzeljünk el egy ilyen 20 tonnás, ilyen platós teherautó, tehát ilyen hosszú pótkocsist, és akkor ezen ott sorakoztak tömve, bezsúfolva ezek az állatok. Tehát részben az állattartás, ez egy biztos egy termék, amit tudnak exportálni, és a mezőgazdaság az nyilván lehetővé teszi az önellátást. Nem tudom, hogy nyilván a szövetkezeteknek ezek a mezőgazdasági területek adják a lényegét, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy itt az emberek küszködnek azért, hogy valami megteremjen. Ez egy, nem azt mondom, hogy prima, de egy olyan mezőgazdasági vidék, ahol búzát vagy ilyen terményeket minden további nélkül meg lehet termelni.
De ha nem kereskednek igazából, akkor sose lesz profitjuk az önellátás, az maga a szegénység. Mert megesznek mindent, amit megtermelnek.
Abszolút, ugye itt jön be az a kérdés, hogy elvileg nem piaci alapon működés, tehát profitot sem akarnak elérni. Itt jön be az, hogy az elszigeteltség maga is segíti azt, hogy ne tudjanak ilyen kereskedelmi logikával gondolkodni, és mindenki megtermelje azt, ami neki van. Nyilván egy minimális belső kereskedelem az van, tehát a mezőgazdaság és az olaj mellett nyilván ezek a kisboltok is fontos szerepet tölthetnek be a gazdaságban. És hát ahogy néztük, azért ezekben a nagyvárosokban, Haszakában, Kamistiban, tehát amik a legfontosabb városok, de akár még Tel-Tamrban, ami egy kisebb város, ott is azért rengeteg kisbolt van. Ugye a közel-keleti utcakép az itt is ugyanúgy megvan, hogy az emberek boltokból kibejárkálnak. Mi magunk is sétáltunk esténként, vettünk csokit, vettünk üdítőitalt, minden ilyesmit, tehát ezek megtalálhatóak ugyanúgy.
Nutellát is lehetett kapni.
Hol fog eldőlni, hogy ez a kísérlet hosszabb távon is sikeres lesz-e, vagy nem?
Ez azért nagyon jó kérdés, mert és ez mutatja meg, hogy igazából mennyire gyenge ez a terület szerintem, hogy nem a kurdokon fog múlni, hogy sikeres lesz a kísérlet. Az, hogy ezt mennyire sikerül majd életben tartani, nyilván a kurdoknak nagyon nagy szerepük van ebben, hogy milyen döntéseket hoznak, de azért a végső szót majd az Assad rezsim mondja ki, a végső szót a török vezetés mondja ki, a végső szót az Amerikai Egyesült Államok és egy kis részben Oroszország mondja
ki. Oroszország. Szerintem Oroszországnak nem kis részben lesz szerepe abban. Én úgy tekintem ezt, hogy ugye ez vita van arra, hogy az Egyesült Államoknak mi az érdeke. Ugye kimondva az, hogy az iszlám elleni harc arra még továbbra is szükség van, mert még mindig ott vannak ezek a bujkáló csoportok, meg sejteket le kell bombázni. De ugye valójában mondaná az logika egyik oldala azt, hogy a cél, hogy az Assad rezsim és az oroszoknak a feltartóztatás, hogy ide is kiterjesszik a hatalmukat. Ugyanakkor ezzel az erővel 100 évig itt lehetnének az amerikai katonák, ami Amerikában sem eladható hosszú után, főleg nem Donald Trump alatt, ugye, aki nem véletlenül ezért akarja kivonni. Én azt gondolom, hogy a végső pillanatban Oroszország lesz az, aki majd eldöntheti, hogy mik a hosszú távú céljai Szíriában, az, hogy egy megosztott, egy kicsit meggyengített Assadot támogasson, mert ez neki is jó, mert annál jobban rá van utalva Assad, és akkor azt mondja, hogy kérlek Assad, a kurdokat hagyjátok békén. Ők visszajönnek, de ez az autonómiájukat hagy meg. Lehet, hogy ez a kurdoknak nem engedik, hogy ezt a fajta társadalmi kísérletet folytassák, de lehet, hogy az oroszoknak az lesz az érdeke, hogy ez így azért megmaradjon. De az is lehet, hogy azt mondják, hogy tessék mindenről lemondani, tessék mindent visszaadni, és akkor, ha pedig nem, akkor jön az Assad hadserege, és mi támogatni fogjuk őt.
Szolai Márti, ez nem ért egyet.
Nem ért egyet, igen, nem értek egyet. Én azt gondolom, hogy Oroszország szerepét nagyon túlbecsüljük ebben a helyzetben. Ugye két nagy korlátja van az orosz befolyásnak, amit ugye 2015 óta beszélünk a közelketen. Az egyik az, hogy az oroszok nagyon jó katonai szövetségesek, de igazából én az elmúlt években nem tudok olyan helyzetet felidézni, amikor az oroszok egy ilyen komplex kérdést megoldottak volna. Az oroszok nagyon jók arra, hogy puskákat adjanak és lebombázzák az Enfejdet, de abban, hogy egy ilyen hatalom megosztási kérdést megtárgyalnak, ez erre nem oldották meg. Ugye még volt néhány évvel kiszivárgott egy orosz javaslat az új szíriai alkotmányra, az egyik pillanatban napra lekerült a napirendről, mert senki nem, vagy hát az Assad rezsim nem támogatta, az ellenzék lehet, hogy támogatta volna, mert egy ilyen decentralizációt épített volna föl, de ez nem tudott megtörténni. Másrésztről meg szerintem az orosz befolyásnak az adja egy nagyon nagy korlátját, hogy az oroszok olyan kérdésekben tudnak dönteni, amiben az amerikaiak nem akarnak például. Az amerikaiak nem akarták eldönteni, hogy mi legyen a szíriai polgárháború kimenete, mert egész egyszerűen nincs annyi érdekük, hogy ebbe befolyanak és pénzt költsenek. Ebben a helyzetben, amikor az amerikaiak nem tudnak dönteni, akkor az oroszok tudnak dönteni. De csak addig a pontig.
De szerintem akkor meg is mondtad. Én azt érzem, hogy az amerikaiak nem akarnak, vagy nem fognak dönteni a kurdok jövője szempontjában.
Hát ilyen például úgy látszik, hogy nincs meg ez a döntés, de hogyha jön egy új amerikai elnök, vagy változik a helyzet, és az amerikaiak azt mondják, hogy jó, mi inkább ezt akarjuk, akkor az oroszok nem fognak tudni mit tenni.
Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Szalai Máté és Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatói voltak az Inforádió arénájának vendégei. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kíséredik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő és Illis László szerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.